foglalnak helyet a testvérek. Sok szeretettel köszöntök mindenkit Isten tiszteletünkön. Kezdjük meg alkalmunkat az evangélikus énekeskönyv 136-os számú énekével. Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Liturgiáként az egyes liturgiát fogjuk majd énekelni az evangélikus énekeskönyvből, majd az énekeskönyv 44. oldalán található meg.
Láttasd meg velünk, Urunk, a Te kegyelmedet, és add nekünk üdvösségedet. Eddig is megkegyelmeztél a Te népednek, és elfedezted minden vétkünket. Térj hozzánk most is, üdvözítő Istenünk! és fordítsd el tőlünk haragodat. Isten valamennyi ígérete Jézus Krisztusban lett igenné, és általa lett ámenné Isten dicsőségére. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Istenem, hozzád menekülök segítségért, mert nem tudok szabadulni bűneimtől. Te hatalmas vagy, és igen irgalmas. Elég nekem a te kegyelmed, csak szánj meg engem, és bocsásd meg vétkeimet, az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Isten megkönnyörült rajtunk, és Jézus Krisztust azért küldte a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Urunk, látogass meg minket kegyelmeddel, és osztasd el a sötétséget lelkünkben a te világosságoddal, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassa meg a gyülekedet a mai vasárnapra, Advent harmadik vasárnapjára oltár előtti felolvasásul kijelölt igét, melyet megírva találunk Máté evangéliumának 11. fejezetében, a második verstől a 10. versig a következőképpen. János pedig, amikor hallott a börtönben Krisztus cselekedeteiről, elküldte tanítványait, és megkérdezte tőle, te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk? Jézus így válaszolt nekik. Menjetek, és mondjátok el Jánosnak, amiket hallottok, és láttok. Vakok látnak, és bénák járnak. Leprások tisztulnak meg, és süketek hallanak. Halottak fel, támadnak fel, és szegényeknek hirdettetik az evangélium. És boldog, aki nem botránkodik meg én bennem. Amikor azok elindultak, Jézus beszélni kezdett a sokaságnak Jánosról. Miért mentetek ki a pusztába? Szél ingatta nátszálat látni? Ugyan miért mentetek ki? finom ruhába öltözött embert látni? Hiszen akik finom ruhákat viselnek, azok a királyok palotájában vannak. Ugyan miért mentetek ki? Prófétát látni? Bizony mondom nektek, még prófétánál is nagyobbat. Ő az, akiről megvan írva. Íme, én elküldöm előtted követemet, aki elkészíti előtted az utat. Magasztaljuk tovább a Szent Háromság egyigaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Foglalnak helyet a testvérek. Isten tiszteletünk folytatásaként az ige hirdetésre készülve a 140-es számú éneket énekeljük el. Thank you.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a testvérek a mai vasárnapra kijelölt szent igét, amit megírva találjuk Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első levelében, a 4. fejezet első 5 versében a következőképpen. Úgy tekintsen minket minden ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait. Márpedig a sáfároktól elsősorban azt követelik, hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon. Én pedig a legkevésbé sem törődöm azzal, hogy ti hogyan ítélkeztek felettem, vagy más emberek hogyan ítélkeznek egy napon. Sőt, magam sem ítélkezem önmagam felett. Mert semmi vádat nem tudok önmagamra mondani, de nem ezt tesz igazzá, mert aki felettem ítélkezik, az Úr az. Egyáltalán ne ítéljetek azért addig, amíg el nem jön az Úr. Ő majd megvilágítja a sötétség titkait, és nyilvánvalóvá teszi a szívek szándékait. És akkor mindenki Istentől kapja meg a dicséretet. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek. Kedves testvérek, mi az, hogy sáfár? Hogy megkérdeznénk véletlenszerűen az utcán embereket, hogy mit jelent az, hogy sáfár, akkor lehet, hogy így visszakérdeznének, hogy időt nyerjenek, hogy sáfár, és akkor gondolkodnának, hogy az valami fűszer, nem? Hogy összekeverik a sáfránnyal, vagy a sáfár, hát az, sáfárkodni, azt szoktuk mondani, de hogy igazából mi az, azt úgy nem nagyon használjuk már ezt a szót a hétköznapokban, vagy nem tudom, a testvérek hogy vannak ezzel, de a hétköznapokjainkban ez nincs ott, hogy mit jelent az, hogy sáfár. De jó ezt tisztázni, mert Pál apostol itt azt mondja magáról, úgy azonosítja magát, hogy, és az ő szolgatársait, hogy ők sáfárok. Isten Krisztusnak a szolgái, és Isten titkainak a sáfárai. És valahogy úgy lehetne ezt megfogalmazni, hogy kicsoda az a sáfár, hogy akire rábíznak valamit, vagy valakit, hogy felügyelje, hogy gazdálkodjon vele, hogy vigyázzon rá. Mondhatnánk azt, hogy gondnok, vagy új szóval, hogy menedzser, vagy vagyonkezelő, de ez meg itt túl hivatalos, vagy intéző. Nem tudom, lehet, hogy a testvéreknek most van olyan szó, amivel ezt úgy jól vissza lehetne adni, de inkább én azt találom, hogy sok szóval tudnánk ezt úgy visszaadni. A görögben egyébként az oikonomos szó szerepel, hogy az oikos az azt jelenti, hogy ház, a nemo szó van még benne a nyelvészek szerint, az pedig azt jelenti, hogy intéz, igazgat, kormányoz, tehát aki vezeti a háznak a dolgait, irányítja a dolgait. És hát a gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ha az az ember, akinek azt merném mondani, hogy itt van a lakáskulcsom, én most elmegyek, most nyaralni megyek, vagy van valami dolgom, légy szíves, intézd az itthoni dolgokat, légy szíves, gondozd a növényeket, légy szíves, figyelj az állatokra, nézd meg, hogy nincs-e valami baj, csőtörés, vagy ilyesmi. Tehát akiben így megbízom, hogy oda tudom neki adni a lakáskulcsomat. Vagy ha mai világban gondolkodunk, akkor azt tudnám neki mondani, hogy figyelj, most én nem tudom megtenni, de lép már be, légy szíves az e-mail fiókomba, vagy az ügyfélkapumba, és intézd már el ezt, légy szíves, vagy itt van a telefonom, most én nem tudok belenézni, mert vezetek, de keresd már ki ezt meg azt, és akkor küld már el. Ugye hát ez egy nagy bizalmat igényel, valami ilyesmiről van szó, ilyen a sáfár, akit úgy megbíztak azzal, hogy vigyázzon a dolgokra, vezesse a rábízottakat, és aztán számoljon el az arról. És ugye egy sáfár, tehát olyan, akiben megbízok. És tulajdonképpen Pál itt is arról beszél, hogy mit követelnek meg a sáfároktól? Hát azt, hogy hűségesnek bizonyuljanak, hűségesnek találtassanak. Aki nem árul el, aki nem csal meg, aki nem játszik ki, aki mellettem marad. Aki már meg lehet bízni, hát szó szerint ugye ott van ebben a szóban, hogy megbízható. megbízható ember a sáfár. És egyébként, amit itt használ szót, ugye Pál apostol, hogy hűségesnek bizonyuljon, az a szó azt is jelenti egyben, hogy hívő. Tehát hívőnek, de hűségesnek bizonyuljon. És ebben ott van az, hogy a hívő ember, aki az Úrban bízik, az hűséges ember, az megbízható ember kell, hogy legyen egyben. Megbízhatatlan hívő ember az olyan fából vaskarika. Nem kéne, hogy olyan létezzen. Nem szabadna olyan létezzen, hogy valaki megbízhatatlan, pedig hívő ember. Ha hívő ember, akkor legyen megbízható ember. Legyen hű ember. És hát most nemrég vettük ezt a levelet, a korintusiakhoz írt első levelet Bibliaórán, most már a második levélnél tartunk, és beszéltünk akkor arról, hogy azért kellett Pál apostolnak ezt a levelet írnia, nem sokkal azután, hogy ott járt, és hirdette az evangéliumot, és hitre jutottak emberek a korintusiak közül ebben a nagy városban, ami olyan kikötőkkel rendelkezett, hogy nem csak egy kikötője volt, hanem két kikötője is volt. Ma már ezt ugye összekötötték egy csatornával, egyébként egy magyar embernek a tervei alapján, de akkoriban ez még két különálló kikötő volt. Hát egy kikötő egy városban is az olyan volt, hogy az már rengeteg bűnt is bevitt oda a városba, nem csak különféle rakományokat, hanem mindenféle szörnyűségeket is. Hát két kikötőről el se tudjuk már képzelni, hogy mi volt ott, de hát el tudjuk képzelni, mert ma is ez van a világban, hogy mindenféle bűn megtalálható. Ma már szinte minden, a világ minden területe Korintus. Akkoriban egy-egy ilyen kikötőváros volt, hogy fú, hát ott micsoda bűn van. De ma már, főleg az internet világában, minden eljut mindenhova. Na hát ebben a gyülekezetben élő hitre jutottak emberek. Kiszakadtak ebből a mocsárból, a bűnnek a szennyéből, és élő hitre jutottak, ugyanakkor viszont megmaradtak olyan dolgok az életükben, amikkel nem szakítottak, például az, hogy nagyon keresték az ilyen érzelmi, túlfűtött helyzeteken, és az is megmaradt bennük, hogy válogattak a tanítók közt. Ugye ott a tudás is magas szinten volt, a filozófia művelése, és hát megszokták azt, hogy na, meghallgatjuk ezt, meghallgatjuk azt, na hát ez szebben beszél, ez jobban mondja. És akkor ezt alkalmazták, kezdték alkalmazni a gyülekezetben is, hogy na hát itt van Apollos, ú, milyen ékes szóló, ott van Péter, Kéfás, na hát ő aztán az igazi, hát itt van Pál apostol is, de hát aztán úgy elkezdték kritizálgatni Pál apostolt, holott az ő ige hirdetése nyomán jutottak hitre ezek az emberek. És aztán később meg egészen kikezdték az ő személyét, az ő szolgálatát, mindenféle tévtanítóknak engedve. Ugye erről szól majd a második korintusi levél. De hát, ahogy említettem, ebben a gyülekezetben az érzelmeket is nagyon nagyra becsülték, és olyan rajongók voltak, és sokkal inkább keresték az érzelmi tölteteket, és a mindenféle megtapasztalásokat, élményeket, mint magát az Urat. Sokkal inkább ezek az élmények kerültek a középpontba, mint Jézus az ő keresztje. Ma talán azt mondanánk, hogy ilyen rajongó gyülekezet, karizmatikus beütésekkel rendelkező gyülekezet volt a korintusi gyülekezet. És Pál ezért írja ezt a levelet, és ennek apropóján írja itt a negyedik fejezetben is azt, hogy ő rá is, meg a többi apostolra, a többi szolgálóra is úgy tekintsenek, mint Krisztus szolgáira, és Isten titkainak a sáfáraira. Ezt szeretné, hogyha így tekintenének rá az emberek, mert ez az ő identitása. Ez határozza meg őt leginkább, hogy ő Krisztusnak a szolgája, Isten titkának a sáfára. Jézus az, aki elsősorban őt meghatározza. És ezen úgy elgondolkodhatunk mi is, hogy bennünket ki vagy mi határoz meg elsősorban. Amikor önmagunkra gondolunk, vagy arra gondolunk, hogy hogy gondoljanak ránk az emberek, akkor mire gondolunk? Mi az, ami meghatároz bennünket, amit szeretnénk, hogy, hogy az emberek gondoljanak, hogy úgy azonosítsanak be bennünket. Elsősorban a nemem az, ami meghatároz, hogy én férfi vagyok, vagy én nő vagyok, vagy nemzeti hovatartozásom az, ami meghatározó, vagy a származásom, vagy a kinézetem, vagy a családi állapotom, vagy a végzettségem, vagy a munkám, vagy a vagyonom, és lehetne sorolni, hogy mi minden lehet az, ami meghatároz bennünket, és ezek fontos dolgok egyébként, amik tényleg meghatározóak lehetnek az ember életében, de Pál apostol nem azt mondja, hogy ezek az elsőrendű dolgok, amik az ő identitását, az ő lényét meghatározzák, hanem azt mondja, hogy én ismerhetem az Urat, és hogy én neki szolgálhatok. Ez az, ami elsősorban meghatároz, és így is figyeljetek engem. Így tekintsetek rám. Hogy a vele való kapcsolat az, ami meghatároz engem. Ahogy a nő tekint rám. Ahogy a nőt szolgálhatom. Tehát Pál ezért mondja, hogy ő Krisztus szolgálja, hogy ő Isten titkainak sáfára, és mondja azt, hogy általában a sáfároktól azt követelik, hogy hűségesek legyenek, ugye megbízhatóak legyenek, és ebben azt írja le, hogy tulajdonképpen ő is szeretne ilyen hű szolgálja lenni az Úrnak. Na de mit jelent az, hogy az Isten titka? Hogy Isten titkának a sáfára, ugye ő. És hogyha olvassuk a többi levelét Pál apostolnak, meg itt a korintusi levélnek is a környezetét, ennek a szakasznak a környezetén, akkor azt találhatjuk, hogy az Isten titka, amit Isten Pál apostolon keresztül továbbadott ott az embereknek, az nem más, mint az evangélium. Ugye, ami azt jelenti, hogy örömhír. Örömhír Jézus Krisztusról. Ami tömören úgy lehet megfogalmazni a János 3.16-tal, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez az örömhír, ez az a titok, ami sokáig titok volt, de aztán ott megmutatta az Isten. Amikor megjelent Jézus, és aztán meghalt értünk a kereszten, és aztán ezt az evangéliumot rábízta Pál apostolra, és azt mondja, hogy ehhez a titokhoz az is hozzátartozik, hogy ez minden emberre vonatkozik. Nem csak a zsidókra, hanem a pogányokra is. Ez elképzelhetetlen volt korábban a zsidó emberek számára, de azt mondja Pál, hogy ez mindenki számára érvényes. Hogy aki hisz, annak örök élete van. És Isten ilyen szempontból, tehát nem személyválogató, ahogyan a múlt héten is hallhattuk ezt az ige hirdetésben. Nincs különbség férfi és nő, szolga és szabad között, mondja Pál apostol, és ma sem az számít tényleg, hogy ki milyen háttérből jön, vagy milyen színű a bőre, hanem az számít, hogy megnyitja a szívét az Úr előtt, figyel rá, és hittel fogadja ezt az örömhírt, vagy elutasítja. Ha hittel fogadja, akkor örök életet kap. Ha elutasítja, akkor lehet neki sok pénze, nagy tudása, és lehetne sorolni az értékeket, akkor mindezt viszi a kárhozatba. De ha elfogadja valaki az örök életet, akkor azt senki el nem veheti tőle. És erről van itt szó, hogy ezt Pál apostol megtapasztalhatta, hogy az örömhír ez rá is vonatkozik, hogy az Isten őt is szereti, megfordult az ő élete, megváltozott az ő élete, és rábízta Isten, hogy ezt a titkot, ezt adja tovább. Ezt hirdesse az emberek között, a pogányok között. És ez nem csak Pál apostolnak volt a kiváltsága, persze ő speciális helyzetben kapta ezt a feladatot, hiszen ő volt az, aki elsőként hirdethette itt az evangéliumot különböző feltöretlen ugar területeken, és juthattak hitre emberek, és akkor még volt külön kinyilatkoztatás, amit Pál apostol kapott, amit olvashatunk most a Bibliában. Különleges helyzet volt ez tehát sok szempontból, de mégis a feladat az ugyanaz, hogy hirdetni az igét, és ez a feladat ez nem csak a miénk lelkészeké, ez a lehetőség nem csak a miénk, mert itt a gyülekezetben ezt tapasztalhatják is a testvérek, gyakorolják is ezt a testvérek, hogy van például olyan vasárnap, amikor nem lelkész testvér hirdeti az igét, minden Isten tiszteleten adott a lehetőség, hogyha valaki megtapasztalt az Úrral valamit, akkor kiálljon és bizonyságot tegyen. Mert ez mindannyiunknak a lehetősége, hogy őróla szóljunk, őróla beszéljünk, akik már megismerhettük őt. Mindannyian az ő titkainak a sáfárai vagyunk, megbízottai vagyunk, és az Úr azt várja, hogy ezen a területen is hűségesek legyünk. És ebben ott van az is, hogy kinek tartozom elszámolással a sáfárságom terén. Hát ahogyan itt látjuk ebben a szakaszban, elsősorban az Úrnak. Azt mondja itt Pál a harmadik verstől, én pedig a legkevésbé sem törődöm azzal, hogy ti hogyan ítélkeztek felettem, vagy más emberek hogyan ítélkeznek egy napon. Sőt, magam sem ítélkezem önmagam felett, mert semmi vádat nem tudok önmagamra mondani, de nem ezt tesz igazzá, mert aki felettem ítélkezik, az Úr az. Hát ezt, ha olvassuk, azért első körben, első hallásra furcsán hat, nem? Hogy azt mondja, én pedig a legkevésbé sem törődöm azzal, hogy hogyan ítélkeztek felettem. Most ezt így mondanám itt a testvéreknek, legkevésbé sem törődöm azzal, hogy hogyan ítélkeztek itt felettem. Furán hat ez a dolog, nagyon magabiztosnak, hogy na hát még ilyen embert, hogy akkor őt abszolút nem érdekli, hogy akkor a többiek mit gondolnak róla, micsoda önfejű ember, gondolhatnánk. De hogyha megnézzük, hogy miről beszél, akkor kiderül, hogy Pál apostol nem ilyen ember, aki azt mondja, hát engem aztán nem érdekel, hogy mit gondoltok, meg hogy te mit gondolsz, meg az emberek általában mit gondolnak. Sajnos sok ilyet hallottam már, hogy takaróznak egyébként az Úrral is, azt mondják, hogy hát én az Úrnak tartozom elszámolás, engem nem érdekelnek az emberek, és akkor így a saját önfejűségét, a saját tapintatlanságát, érzéketlenségét próbálja eltakarni ezzel, hogy hát ő az Úrnak tartozik elszámolása, és közben meg átgázol áttapos embereken. De hát Pál apostol hányszor beszél, akár csak itt a korintusi levélben is az arról, hogy hát vegyük figyelembe a másik embernek a lelki ismeretét. Hogyha én valamit meg is tehetek, mert szabad vagyok rá az Úrban, akkor azért ne tegyem, mert ott van az a szerencsétlen másik, aki ebben nehéz helyzetben van, és arra csábítanám, hogy ő bűnbe essen, mert ő nem szabad ebben a kérdésben, akkor legyek rá tekintettel, figyeljek a másikra. Mert egymásra vagyunk utalva. Nagyon sokszor beszél erről Pál apostol, de mégis azt mondja, hogy nem törődöm azzal, hogy ti hogyan ítélkeztek felettem. Mert ezzel azt akarja hangsúlyozni, hogy elsősorban Istennek tartozik elszámolással. És hogyha ezt komolyan vesszük, magunkra is alkalmazzuk ezt, hogy én elsősorban Istennek tartozom elszámolással, akkor ez nem felszabadít engem mindenféle bűnökre, meg a másiknak az eltaposására, hanem ez tulajdonképpen a lehető legszigorúbbra állítja a lehetőségeket. Hiszen annak tartozom elszámolással, aki abszolút ismer, mindent tud rólam, és aki előtt majd meg kell állnom, mert ítéletet fog tartani minden ember élete fele. De mégis felszabadító dolog ez. Hogy annak tartozom elszámolással, aki bár szent Isten, aki hatalmas Isten, mindentudó Isten, de mégis szeret engem. És ennek a szerető Istennek tartozom én elszámolással. És hogy ő, aki szeret engem, tudja, hogy mivel bízott meg, és azt is tudja, hogy mi szükséges ehhez. És megadja azt, ami szükséges ahhoz, hogy el tudjam végezni azt, amit rám bízott. És akkor tényleg nem kell azon görcsölnöm, hogy jaj, hát mit fognak szólni az emberek. A kisebb közösségekben él ez, hogy úgy figyelnek egymásra az emberek. Hát amikor Monoron laktunk, ott a szembeszomszéd néni, rokon is volt, úgy szegről végről, hát ő tényleg úgy volt, hogy mindent tudott a Manci néni. Úgy kikönyökölt az ablakra, ablakpárkányra, és akkor úgy teljesen képbe volt. Sokszor jobban tudta a mi dolgainkat, hogy ki mikor ment el, hányszor ment el, meg ilyen kérdései voltak néha, hogy mi volt az éjszaka, hogy 3 óra felé, hogy égett a villany, hogy baj volt, vagy ilyesmi. És akkor az ember úgy lefagyott, hogy akkor mennyire képben van az eseményekkel, jobban, mint akkoriban volt ugye ez a piranya riasztó, hirdették, hogy jobban tudta, hogy mi történik, mint hogyha egy kamerarendszer be lett volna építve. Na hát, ugye ez jelen van most is ilyen kisebb közösségekben, Lucfalván is tapasztaltunk hasonló dolgokat, meg meséltek ott is, hogy akkor volt egy unoka, aki a nagymamája megkérdezett, hogy na akkor hogy volt, miért mentél az utcán éjjel, ekkor, és akkor ő se értette hirtelen, hogy akkor ez hogy tudja, hogy látta, hogy képben van. És valamilyen szinten ez jó, hogy számon tartják egymást az emberek, figyelnek egymást az emberek, hát aztán persze valamilyen szinten meg ez nagyon terhes tud lenni, meg problémás tud lenni. Jobb ez, amikor így érintkeznek az emberek, mint a közösségi médiának a hazug felületein keresztül, és akkor csak úgy begubózódnak, és akkor más se tudja, hogy ki lakik ott a szomszédban, hogy hívják, meg hát az, hogy él, vagy milyen problémái vannak arról, meg végképp. De ez az, ami engem meghatároz, hogy akkor mit szólnak az emberek, akik figyelik az én életemet. Ezért nem csinálok valamit, ami egyébként bűn, de csak ezért nem teszem, mert hát mit szólnak az emberek? Nincs más, ami visszatartana ettől. Vagy ha valamit tennem kellene, mert az Úr arra indít, akkor csak azért nem teszem, mert mit szólnak majd az emberek? Ez az, ami mindent felülír, hogy mit gondolnak, meg majd megszólnak. Vagy a közösségi médiában akkor mennyi lájkot, vagy szívecskét, vagy akármit kapok. És erre mondja Pál apostol, kicsit lefordítva, hogy hát kit érdekel, hogy mit mondanak az emberek. Kik azok az emberek? Ki az a falu? Meg tudnánk fogalmazni, hogy egyébként mit szólnának az emberek? Hát olyan sokféle ember van. Van egy egységes vélemény, hogy akkor azt tényleg ezt mondanák az emberek, hogyha ezt látják, vagy ezt tapasztalják? Vagy csak a saját félelmem az, amit így kivetítek, és akkor sakban tartom tulajdonképpen saját magam ezzel, hogy akkor, jaj, akkor az emberek mit szólnak? És erre mondja Pál apostol, hogy ő még önmaga felett sem ítélkezik. És folytatja, hogy mert semmi rosszat nem tudnék önmagamról mondani. Na hát ez megint egy olyan furcsa dolog, hogy hát milyen ember ez a Pál apostol, hogy semmi rosszat nem tud önmagára mondani. Hát hogyha őszinték vagyunk, akkor elég sok rossz dolgot tudunk önmagunkról mondani. De ebben ott van az, ott lehet az, hogy egyébként tényleg, hogyha nem az Úr előtt vagyunk, úgy nem őszintén tudjuk megvizsgálni a szívünket előtte, akkor eljuthat ide az ember, hogy hát én alapvetően azért egy jó ember vagyok. Vannak kisebb problémák, de azért az korán sem akkora nagy bűn, meg akkora nagy baj. Eljuthat ide az ember, hogy nem veszi észre a saját bűneit. A másik életében, hát pillanat alatt, ugye Jézus erről beszél, hogy ott van a másik szemében a szálka, és próbálja kiszedni az ember, a magáiban meg ott a hatalmas nagy gerenda. Ilyenek vagyunk a mi bűnös természetünk szerint, hogy nem vesszük észre a magunk bűnét. De ott lehet ez abban is, hogy azt mondja, hogy én nem tudok magamra bűnt mondani, hogy ő megtapasztalta már Jézusnak a bocsánatát. És éppen ezért nem kell elítélnie önmagát, mert Jézus Krisztusban bűnbocsánatot kapott, nem azért, mert ő úgy gondolja, hogy na ő bűntelen vagy ő jó, hanem azért, mert Jézus Krisztusért megkapta már a tiszta szívet. De mondja is Pál, hogy nem ezt tesz igazzá, nem azt tesz igazzá, hogy ő hogy gondolkodna magáról, hanem Isten az, aki ítéletet mond, mert elsősorban neki tartozunk elszámolással. Hogyan a végén mondja, az utolsó versben, ő majd megvilágítja a sötétség titkait, és nyilvánvalóvá teszi a szívek szándékait, és akkor mindenki Istentől kapja meg, és hogyha nekünk kellene folytatni, akkor szerintem nem sokan ezt a szót írnánk oda, ami lehet, hogy most látszik ott a kivetítőn, hanem ezzel az előzménnyel, hogy sötétség titkait nyilvánvalóvá teszi az Úr, meg a szíveknek a szándékait, hogy akkor mindenki Istentől kapja meg, hát valami ilyesmivel folytatná az ember, hogy azt, amit megérdemel. Vagy Istentől kapja meg az ítéletet. Vagy Istentől kapja meg a magáét, vagy nem tudom. Tehát valami ilyesmivel folytatná az ember, legalábbis én így nézném ezt a szakaszt. És eljött Pál apostol mit mond itt a végén? Hogy Istentől kapja meg a dicséretet. Hát ez nagyon elgondolkodtató, ezek után, hogy itt dicséretről van szó. Mert az Úr nem csak a mi bűneinket látja, amikor ismer bennünket, akkor nem csak a mi rejtett gondolatainkat is látja, amelyek romlottak, hanem azt is látja, amire ő alkotott bennünket. Azt is látja, amit ő ki tud bennünk bontakoztatni. Azt is látja, hogy mi az ő terve a mi életünkkel. Magunktól mi nem csak a bűneinket nem látjuk tisztán, hanem sokszor az értékeinket sem látjuk igazán. Az ajándékainkat se látjuk. Az se, hogy mit kaptunk Istentől. Hogy milyen megbízatásunk, milyen küldetésünk van. Hogy milyen lehetőségeket kaptunk tőle. Ezeket se vesszük észre. Tehát ez a szörnyű, hogy ilyen, ezen az oldalon is tévedésbe esünk, nem csak a bűnnek a területén. Tulajdonképpen Isten nélkül nem tudom helyesen megítélni önmagamat. Nem helyes, nem jó az önképem. A rosszat, de a jót sem tisztán látom. És az Úr az, aki ezt helyesen tudja meglátni és megláttatni velünk is. És hogyha az ő megszabadítottja vagyok, hogyha ezáltal az ő sáfára lehettem, hogyha ő határozhatja meg az én lényemet, az én identitásomat, és tisztában vagyok azzal, hogy egyedül neki tartozom elszámolással, vagyis hogy elsősorban neki tartozom elszámolással, akkor szeretnék úgy élni, hogy az élet az neki tetsző lehessen. És akkor várhatom azt, az lehet az élő reménységem, hogyha tényleg vele szoros kapcsolatban élek, a bűneimet megvalva neki, és tőle várva mindent, akkor azzal a reménységgel élhetem az életemet, hogy az fog elhangozni ott, amikor majd az ő színe elé fogok állni, amit a példázatban mond Jézus, hogy az Úr mondta a 2 talentumos és az 5 talentumos szolgának, hogy jól van, jó és hű szolgám. A kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután. Jöjj és osztozz Urad örömében. Hát az Úr adja meg ezt mindannyiunknak. Amen. Imádkozzunk. Urunk, Te látod a mi életünket, Te látod azt, hogy ki az, mi az, ami meghatároz bennünket. És Te látod azt is, Urunk, hogy magunktól mi nem tudjuk helyesen megítélni önmagunkat. Nem látjuk a magunk bűneit, de értékeit sem. Köszönjük, Urunk, hogy a Te világosságodban viszont úgy minden a helyére kerülhet. És köszönjük, hogy megláthatjuk azt, hogy a legfontosabb dolog az, hogy Te mit szólsz egy-egy dologhoz. Te mit szólsz a mi életünkhöz. Hogy Te hogyan határozol meg bennünket. És kérünk, Urunk, hogy hadd legyünk mindannyian a Te titkaidnak a sáfárai, hű szolgáid. és hadd tudjuk végezni mindazt, amit ránk bíztál, és az örökké valóságban pedig hadd tapasztaljuk meg a veled való zavartalan közösséget. Amen. Hirdetni a testvéreknek az előttünk lévő alkalmainkat. Hétfőn 5 órától lesz asszonykör, kedden 5 órától bibliaóra lesz, szerdán 9 órától lesz babamamakör, és pénteken pedig 5 órától ifjúsági óra lesz, erre az alkalomra várjuk a konfirmandus fiatalokat is. December 24-e, ugye most vasárnapra esik, és pont itt majd hirdetem, meg nem egyszer hirdettem, hogy 5 órakor lesz istentisztelet, erre itt az elején ott hagytam, hogy 10 órakor a bulletinben. Ez nem jó, ez helytelen. 5 órakor lesz 24-én istentisztelet, úgyhogy kérjük a testvéreket, hogy ezt adják is tovább, meg így figyeljünk rá. 25-én lesz 10 órakor az istentisztelet, amely úrvacsorás istentisztelet és vele párhuzamosan gyermekbibliakör. Az istentiszteleteinket a philadelphia.luteran.hu oldalon közvetítjük, élőben, és a hanganyagok menüpontban lehet meghallgatni a korábbi felvételeket. Kérjük a testvéreket, hogy a lelki gondozói beszélgetésre, vagy ha látogatásra van szükség, akkor ezt jelezzék bátran. És hirdetem azt a testvéreknek, hogy a jövő évben tisztújítást tartunk, és azok a testvérek szavazhatnak majd, akik benne vannak a választói névjegyzékben. Akinek ezzel kapcsolatban kérdése van, bátran keressen engem, vagy Anettet, mert ez ugye fontos kérdés, a tisztújítás kérdése, és fontos ezt tisztázni, hogy ki az, aki benne van ebben a névjegyzékben, és hogyan lehet bekerülni. Megérkeztek az EMO, az Evangélium minden otthonban naptárak, vigyünk belőle bátran másoknak is ajándékba, és ugyanígy a legújabb hírlevelünkből is. 2024-es útmutató is megvásárolható 850 forintos áron, az olvasmányokkal ellátott pedig 1060 forintos áron. Jó dolog ez az útmutató, nagyon hasznos. Én is megtapasztaltam már sokszor, hogy az Úr használta az életemben, meg a testvérek is sokszor tettek már erről bizonyságtételt, úgyhogy éljünk ezzel a lehetőséggel. Szombati napon gyülekezetünk egy csapatával szolgálunk majd a nyíregyházi börtönben, és itt a nyírteleki idősek otthonában kérjük a testvéreket, hogy imádkozzanak ezekért az alkalmakért is. És most is hirdetem nyomatékkal, hogy december 24-én és 31-én este 5 órától tartunk csak istentiszteletet, tehát délelőtt 10 órakor nem lesz majd alkalom ezeken a vasárnapokon. Kérjük, hogy akik már tudják, hogy szeretnének részt venni a gyülekezeti szilveszteri alkalmunkon, iratkozzanak fel a Fali Újságra, kitettem egy papírt, ott van egy toll is, kérem, hogy akkor oda írják fel, hogy így tudjunk készülni a különféle dolgokkal. Örömmel hirdetem a testvéreknek, hogy Horváth József Nándor és Tóth Ilona testvéreink december 24-én 15 órakor kezdődő görögszállás istentiszteletünk keretében kérik Isten áldását közös életükre. Imádkozzunk értük és az alkalomért. És szomorú szívvel, de a feltámadás reménységével hirdetem testvéreknek, hogy az elmúlt héten eltemettük Géci Istvánné született Körmöndi Erzsébet testvérünket. Az áróimádságban emlékezünk meg róla, és imádkozunk a gyászolók békességéért. És az elmúlt héten elhunyt Lipcsák Istvánné, Zsuzsika néni testvérünk is, hordozzuk imádságban a gyászoló családot. És itt a további gyülekezeti alkalmak kapcsán még azt nem hirdettem, hogy új év napján 10 órakor lesz majd Isten tiszteletünk, így kezdhetjük az új évet az Úrral, az Úr nevében. Az imádság lista itt van előttünk. Kérjük a testvéreket, hogy hordozzák azokat, akik valamilyen oknál fogva feliratkoztak. Most pedig dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. Isten tiszteletünk folytatásaként énekeljük a 145-ös számú éneknek az első verszakát. Segyünk el, imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei Atyánk, hogy te nagyon szeretsz bennünket. Köszönjük neked, hogy elküldted egyszülött fiadat értünk is, és köszönjük, hogy erre az ünnepre készülhetünk, karácsony ünnepére ebben az adventi időszakban. És köszönjük neked, Urunk, hogy mindeközben arra emlékeztetsz, hogy majd egyszer eljössz ítélni élőket és holtakat. Köszönjük, Urunk, hogy erre hívtad fel most is a mi figyelmünket, hogy te vagy az, aki ítéletet mondhatsz mindannyiunk élete felett, és nem a mi jogunk az, hogy ítéletet alkossunk más emberek élete felett. Köszönjük, Urunk, hogy te, aki ítélő Isten vagy, mégis szerető Isten vagy, és ez a mi reménységünk, Urunk, ez lehet a mi reménységünk, hiszen értünk is meghalt Jézus Krisztus. És köszönjük, hogyha ő benne hiszünk, akkor te örök életet adsz. Köszönjük neked, Urunk, hogy te megadsz mindent lelkileg is, testileg is, amire szükségünk van. Így adunk hálát neked az elmúlt hét örömeiért, de a bánataiért is, nehéz helyzetekért is. Köszönjük, hogy ezeken keresztül is formálod a mi életünket, a mi szívünket. És köszönjük neked, Urunk, hogy olyan sok lehetőséget adsz arra, hogy a te igédet hallhassuk. Köszönjük neked a múlt heti alkalmainkat. Köszönjük neked a munkatársi alkalmat is, hogy ilyen közösségben is együtt lehettünk, és hallhattuk a te szavadat. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk a mi családunkat, szeretteinket, barátainkat, ismerőseinket, osztálytársainkat, csoporttársainkat, munkatársainkat, azokat, akik a környezetünkben élnek. Te látod, Urunk, hogy ki hogyan éli a mindennapját. Kérünk, Urunk, hogy te beszélj velük, te ragad meg őket, te ismertesd meg önmagadat velük, vagy ha a tieid már, akkor hadd tapasztalják a te vezetésedet. Köszönjük, Urunk, hogy rád bízhatjuk a házasságokat. Kérünk, Urunk, hogy te őrizd ezeket a kötelékeket, és könyörgünk azokért, akik keresik a párjukat, add, Urunk, hogy tőled kaphassák meg a te akaratod szerint. Rád bízzuk, Urunk, a gyermekeket, családi környezetünkben, gyülekezetünkben. Te őrizd őket, te tartsd meg őket, és add, hogy minél hamarabb élő hitre juthassanak, és veled élhessenek. Könyörgünk azokért, akik munkájukat végzik a mindennapokban, akár az ünnepek alatt is. Kötelességüket kell, hogy lerólják. Kérünk, Urunk, hogy te adj ehhez erőt, te adj ebben útmutatást, és add, hogy rád mutatóan tudják végezni a feladataikat. Könyörgünk azokért, akik munkát keresnek, hogy te vezetésed szerint találhassák meg
könyörgünk azokért, akik már nyugdíjasok, otthon lehetnek ad, hogy megkapják az erőt az otthoni teendőkért, és kérünk, hogy akik nehézségekkel küzdködnek ebben a helyzetben, tőled kapjanak segítséget, békességet. Így hozzuk eléd, Urunk, a betegeket, súlyos betegséggel küzdködőket és a műtétre készülőket. Kérünk, Urunk, hogy te adj békességet is, és kérünk, hogy te egyengesd az utat, a gyógyulás útját, olyan sokszor megtapasztalhattuk, megláthattuk ezt, Urunk. Kérünk, hogy mindezekben legyen meg a te akaratod. És Urunk, sokszor olyan nehéz helyzetek is adódnak, amikkel nem tudunk mit kezdeni, vagy nehéz mit kezdeni. Ilyen, Urunk, a gyász, a halál a mi életünkben, amikor ezzel találkozunk. És köszönjük, hogy most előtted emlékezhetünk meg Géczi Istvánné született Körmöndi Erzsébet testvérünkről. Köszönjük neked, Urunk, mindazt a jót, amit adtál neki, és amit rajta keresztül is adtál az ő szeretteinek. Köszönjük azt a hosszú életet, amivel megajándékoztad őt. És kérünk, Urunk, hogy te adj békességet az egész családnak, lányainak, unokáinak, dédunokáinak. Kérünk, hogy te őrizd őket, és add, Urunk, hogy mindannyian tőled várhassák a békességet, a vigasztalást. És Urunk, így emlékezünk meg Zsuzsika néniről is. Urunk, te láttad az ő szenvedését az elmúlt időszakban, és hogy mennyire vágyott haza. Köszönjük, Urunk, hogy békességgel búcsúzhatunk el tőle. És kérhetjük ezt a békességet a gyászoló családra. Kérünk, hogy áld meg Évát, az egész családot, és add, Urunk, hogy megtapasztalhassák azt, hogy te vagy ott velük így ebben az időszakban, a temetés alkalmát is rád bízzuk, Urunk, hogy hadd szóljon a te igéd, és te cselekedj az embereknek a szívében. És köszönjük neked, Urunk, hogy kezedbe tehetjük le azokat, akik más lelki problémákkal, szorongásokkal küzdködnek, vagy függőségekben szenvednek. Olyan sokszor megpróbálták letenni a különféle pótszereket, de nem sikerült, Urunk, nálad ott van a szabadság. Ezt is olyan sokan megtapasztalhatták a testvérek közül. Hadd éljék ezt meg mások is, akik még küzdködnek valamivel. És kérünk, hogy te ragadd meg azokat, akik bár megismertek, de aztán messzire szakadtak tőled. Hadd hallják meg a te hívó hangodat, hogy újra a te nyájad közösségében lehessenek. És könyörgünk azokért, akik döntéshelyzetben vannak, nehéz kérdések előtt állnak. Add, hogy tőled kaphassák meg az útmutatást, és úgy tudjanak tovább haladni. Eléd visszük, Urunk, az egész gyülekezetünket, a kisvárdai, a görögszállási gyülekezet részt. Köszönjük, Urunk, hogy görögszálláson most többen jönnek már rendszeresen az alkalmakra. Köszönjük, hogy meghallgattad a mi imádságunkat, hogy ők is meghallhatták a hívó szót. Kérünk, Urunk, hogy te tartsd meg őket. És az ünnepre te készíts fel bennünket mindegyik gyülekezet részben, itt Nyírteleken és környékünkön is. Add, hogy rád tudjunk figyelni, add, hogy megláthassuk a te csodádat. És add, hogy az ünnepi alkalmak során a családi közösségben is békességben tudjunk lenni. Ne legyenek felesleges súrlódások és veszekedések. És kezedbe tesszük le, Urunk, a börtönszolgálatot és az idősek otthonában a szolgálatot. Add, Urunk, hogy az üzenet eljuthasson az ott élő testvéreknek a szívében. És kezedbe tesszük le, Urunk, egész egyházunkat, a teológus képzést. Kérünk, hogy te hívjál szolgálókat. És rád bízzuk, Urunk, egyházunk vezetését is, lelkészeket, a presbitériumokat, az espereseket, püspököket. Add, Urunk, hogy szerinted való döntések születhessenek, és kérünk, hogy a tisztújításban a te akaratod valósulhasson meg, hogy olyan emberek kerülhessenek pozícióba, akik tényleg a te akaratodat keresik. Eléd hozzuk, Urunk, az Eke, a Biatorbágyi szolgálatot, és az Ekében, Urunk, most különösen kérünk Herkel Jánosért, aki kórházba került egy sérülés miatt. Urunk, te látod az ő állapotát, kérünk, hogy te őrizd őt, gyógyítsd őt, hogy ne váljon ez súlyosabbá is, és a családja körében tölthesse az ünnepeket, és tovább szolgálhasson a te dicsőségedre. Rád bízzuk, Urunk, a Biatorbágyi szolgálatban is a szolgálói csapatot, a testvérek életét. Kérünk, hogy te cselekedj bennük rajtuk keresztül. És kezedbe tesszük le, Urunk, az Emó naptáraknak az útját is. Te tudod, Urunk, hogy kikhez fog ez eljutni, hogy kik fogják olvasni. Add, hogy ezt nyitott szívvel tudják tenni, hogy ezek a betűk megelevelethessenek és életté lehessenek az ő életükben. Könyörgünk, Urunk, a norvégiai, dániai, amerikai testvérgyülekezeteinkért. Te tartsd meg őket, őrizd őket. Add, hogy a karácsonyi ünnepek alkalmával ők is a te színed elé tudjanak állni. Könyörgünk az üldözött keresztjénekért, hogy kitarthassanak nyomorúságban, és hűek lehessenek, mint halálig. Eléd visszük, Urunk, a világi vezetőinket is. Add, hogy te akaratot keresve tényleg a rájuk bízottak érdekeit nézzék, és ne önmaguknak az önző kívánságaik szerint hozzanak döntéseket. Könyörgünk, Urunk, hogy cselekedj a nagyvilág vezetőinek a szívében is, és kérünk, hogy te adj békességet itt a szomszédságban, Ukrajnában is, ott Izraelben, Gázai övezetben is. Köszönjük, Urunk, hogy hozzád kiálthatunk, és kérünk, hogy hallgass meg bennünket, amikor Jézus nevében együtt így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után, testvéreim, vegyétek az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te felé, és adjon te néked békességet. Foglaljunk helyet, és a megkezdett énekünknek a további verseit énekeljük, a 145-ös éneknek a második versétől. Yeah. testvérek most nem mennénk ki kezet fogni, mert nekem is begyulladt a mandulám, azért is viselem ezt a maszkot, mert még mindig fáj. Meg Miklós kontakt személyé vált most itt a vírus kapcsán, úgyhogy ezért most nem fognánk kezet, de áldott vasárnapot kívánok a testvéreknek, és hát így a Covid időszak alatt megszokott integetéssel köszönnék, hogy erős várom Istenünk, Isten áldja a testvéreket.